és Robert megy el a legmesszebbre, jóval messzebbre, mint Benes aztán a végén. Ő neki van az a terve, hogy minden magyar lakta településről a magyarok 70%-át ki kell telepíteni, a többivel aztán már bízunk, és szekerekre kell ültetni, és meg kell adni, hogy melyik településről hány napon belül kell a magyar határt elérni.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja. 8 évtizede immár annak, hogy Csehszlovákia az egységes nemzetállam kialakítása céljából kezdeményezte az úgynevezett lakosságcsere programot is, amely az országnak a magyaroktól való megtisztításának a törekvésében sajnos csak az egyik fejezetet jelentette. A lakosságcseréről létrejött államközi szerződés aláírásának évfordulója apropóján Szarka László történész professzor segítségével egy tágabb tabló megrajzolására törekedtünk, amely akár a kiegyezésig visszamenve szondázza mindazon körülményeket, amelyek a felvidéki magyarságnak a II. Világháború utáni teljes jogfosztásához vezettek, és az optimista felfogástól vezérelve beszélgetésünkben az is szóba kerül, hogy a sok rosszban mi volt az a kevés pozitívum, ami hozzájárult akár közösségünk fennmaradásához is.
Itt vagyunk a Sejl János Egyetem egyetemi könyvtárába. Ha balra nézünk, jobbra nézünk, könyvek között beszélgetünk, sőt kimondottan történelemkönyvek között. Ez adja is talán a hely első kérdését, hogy vajon a mai diák korosztály, az önök tanítványai, hallgatói, mennyire veszik ezt már a lezárt történelem részének, a Benes dekrétumoknak például a kérdését, vagy most, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban, sőt a mi részünkről akár azt is mondhatjuk, hogy utóbbi években többet foglalkoznak vele, vagy olyan diákság körében ez valamiféle reflexiót kivált-e, vagy pedig esetleg nagyobb érdeklődést, kérdéseket, vagy továbbra is inkább ugyanazon a szinten van, mint ahogy eddig?
Tavaly óta nyugalmazott tanár vagyok, egy-két szakdolgozónak még segítek, élő kapcsolataim azonban a diákokkal tavaly óta nincsenek, de ugye azt látja az ember, hogy akik a 21. században születtek, hiszen a most egyetemre járók 2004-5 táján születtek, az ő számukra a 21. század az olyan lassacskán, mint számunkra volt a 19. század, a Kossuth Lajosokkal meg a többiekkel. A II. Világháború is elég messzire került. Azt, hogy az ukrán háború mit vált ki a gyerekeknél, azt érdemes lenne kutatni, vagy vizsgálni, tehát hogy észreveszik-e, hogy ezek a háborúk egészen mások, ezek az intelligens, drónos háborúk. A tény az, hogy minden családban benne van a II. Világháború utáni hontalanság, jogfosztottságnak az emléke. Annak idején kötelezően csináltak családi interjúkat a nagyszülőkkel, és hát ott láttam ezekből az interjúkból, amelyikből egyik-másik meg is jelent a iskolapont, a magyar iskola oldalon, a Harasztyéknál. Tehát ott lehet látni, hogy a családi emlékezetben akár a csehországi deportálások, akár a magyarországi kitelepítések megjelentek. Azt mindannyian tudjuk, hogy a reszlovakizáció nincs ma sem a helyén. Annak ellenére, hogy 650 ezer magyarból 400 ezer magyar nevében adtak be reszlovakizációs kérelmet, valószínűleg mi is beadnánk, hogyha arról múlna, azon múlna, hogy maradhatunk-e a házunkban, a családi környezetünkben. De mi továbbra is morálisan elítéljük a reszlovakizációt, pedig az egy rettenetes kényszerhelyzet volt, egy kikényszerített kényszer asszimilációs mozdulat, ez nem jelenik meg. Tehát még aki reszlovakizált is, az a család is ezt titkolja. Ez egy, főleg a Magyarországra áttelepítettek, azok pedig azt mondták, hogy ti azért maradtatok itt, mert szlováknak vallottátok magukat. Tehát még onnan is jött az ítélet az itt maradottak fölött. Tehát ezt érzékeltem, hogy a családban ezek a történetek megmaradnak, és a diákok ehhez viszonyulnak. Valamilyen formában az ő történetükben is szerepet játszik. Az, hogy Pozsony és Kassa ma ott tart, ahol tart, mármint a pozsonyi magyarság és a szlováki vagy a kassai magyarság arányszáma, ez részben azzal függött össze, hogy a két városban, bár csak terv maradt, úgy tudom, hogy gyakorlatban az M betűt nem kellett kitűzniük a karjukra, mondják mások, hogy igenis ki kellett tűzni az M betűt megkülönböztető jelként, mint a zsidóknál a sárga csillagot, de hát onnantól kezdve a pozsonyi magyarság meg a kassélyi magyarság megbélyegzett volt, kollektíve megbélyegzett volt, és ez a kollektív bűn, amivel a szlovákiai magyarság máig nem szembesült igazából. Hangoskodunk, hogy háborús bűnösöknek számítunk ma is, nem számítunk háborús bűnösnek már régen, de a kollektív bűn nincs földolgozva. Ártatlanság menetén vettem én is részt Szerdahelyen, közben hát közöttünk is rengeteg gazember volt. A nyilasok kassán embereket gyilkoltak, a zsirókat vagonokba raktuk, a szállasi, akinek az utolsó heteiben már csak a csalló köz maradt Magyarországból, itt flangált, és az énekkarok meg a polgármestereink köszöntötték a nemzetvezetőt. És ezeket aztán a Sejély levéltárban megtalálható csallóközi népbírósági anyagok, a helyi népbírók, akik ugyanolyan paraszt emberek voltak, mint akiket elítéltek, azok ezeket súlyos bűnnek, hogy én az részt vettek a dalárdában. És kaptak érte 2-3 nap büntetést, fegyelmezést, és azzal együtt már föl voltak írva, hogy ők is bűnösök. Hát nem háborús bűnösként kezelték a dalárda tagjait, de jól jelzi azt, hogy hogyan lehet egy kollektív bűn jegyében, egy kollektív felelősség, a szlovák kollégák most ezt mondják, hogy nem bűnösök voltatok, hanem kollektíve felelősek voltatok azért, ami Magyarországon meg a visszacsatolt felvidéken történt. De hát erről is kellene egyszer majd beszélni, amikor nem föltétlenül politikailag tematizált kérdésként jelenik meg a történelem.
Ha jól értem, tehát akkor ugye most egy ilyen megkülönböztető határvonalat kell húzni akkor a két terminus technicus közé, hogy így mondjam, tehát a kollektív bűnösség, illetve a kollektív felelősség körébe. Tehát ez a felelősség, ez, hogy is mondjam, tehát az egyszerű hétköznapi lakossághoz közelebb álló szimpátia kinyilvánítás, együtt gondolkodás, ...nak is nevezhető ez már? Tehát, hogyha valaki nem állt ellen, akkor az már lehetett kollektív felelős?
Hát ezt biztos nem fogjuk tudni itt eldönteni ebben a pár percben, de gondoljunk bele abba, hogy hány szlovákiai magyar szavaz majd a következő választásnál a republikára. És a republika, ha úgy adja az Úristen, akkor a republika tud majd itt olyan szörnyűségeket kiváltani, okozni, amiket korábban más szélsőjobbos pártok. A felelősség azoknak az embereknek, nem, ugye töredékfelelőség egy szavazat, de a felelősség mégiscsak megvan, hogy egy rossz példát, nyilvánvalóan egy rossz, egy aktuálpolitikai példát hoztam föl, de hát a németek ezzel szembesültek. És ma azért sokan lenézik a németséget, azt a németséget, aki Európa vezető nemzete lett. Egyesítette Németországot. A nagyhatalmak, többi nagyhatalom félelme ellenére ma van egy demokratikus német szövetségi köztársaság. Ők szembesültek azzal a rettenetes mennyiségű bűnnel és felelősséggel. Ott sem volt mindenképpen, most a kitörés napja alkalmából olvastam el, hogy azok a nácik, azok az SS tisztek, akik ott beszorultak a 20 000 katonával együtt a budai várba, a többségük német volt, ugye pár ezer magyarral együtt, hát azoknak a java része egy rendes, becsületes, később a Bundeswehrben komoly karriert befutó ember, akik túlélték, ugye az a pár tiszt, aki túlélte ezt a dolgot. Tehát az ő felelősségük nyilvánvalóan szintén az volt, hogy akik 41 után léptek be az SS-be, az már nem a Himmler-féle rettenetes SS volt, hanem ők látták, hogy jobb ellátás van, jobb pénz van, több szabadság van, emberek voltak ők is, és ezért nem a Bundeswehrbe jelentkeztek, hanem vagy a Wehrmachtba jelentkeztek, bocsánat, hanem az SS alakulatokban.
Önök, ha jól emlékszem, Molnár Imrével az Otthontalan Emlékezet című, talán hasonló orálhisztori jellegű gyűjtést vagy földolgozást kiadták könyvformájába, tanulmányformájába. Tehát akkor önöknek ezek a megállapítása, vagy amit most tanár úr is mondott, a ki nem beszélése a történelmi dolgoknak, akkor kézzelfogható valóság, tehát forrásokból táplálkozik, hogy önök ezeket a családokat, vagy ilyen jellegű családi beszélgetéseket folytattak többet ezek szerint.
Nagyok a mulasztásaink, elment az a generáció, akik vagonokba ültek, elment az a generáció, akiket a Csehországba vittek, ugye én még ott a falumban, a Galántai járásban Mórocék és Mircék és Pukkaiék tanáraink biztattak arra, hogy minél többet készítsünk, de akkor még nagy dobozos magnetofonokkal kellett volna járni, attól megijadtak az idősek, tehát inkább csak beszélgettünk. De azt kell mondjam, hogy ezekben az oral history interjúkban, amiért részben a délkomáromiakat illeti a köszönet, mert Nemes András névezetésével itt létrejött egy csoport, és úgy szoktam becézni ironikusan, hogy a Szudéta magyar napokat ők csinálták meg. Tehát jöttek a kitelepítettek innen is, onnan is, Magyarországról is, innen is, és nagy emléknapokat rendeztek, és ők biztattak arra, hogy gyűjtsünk, és Olál Kálmán kolléga Dél-Komáromból szintén gyűjtött, úgyhogy sokan csináltuk ezt, és hát ma is, hogyha megállunk Tolnában, Baranyában, az egyetemi kirándulás, Mohácsi kirándulás is azzal zártuk, hogy menjünk el a felvidék, a kitelepített, oda telepített, a svábok nyakára, a sváb házakba telepített felvidékieknek a emlék, vagy az emléknapjaira találkozzunk velük, hogy érzékeljék, hogy az a 2-3 katasztrofális hét, amikor ugye szögelték az udvarokon a bútorokat, nagyládákba a dunyhákat, a mindenféle házi eszközt, úgy hallatszott minden udvarból, mintha koporsót szegelnének, mondta az egyik visszaemlékező. De ez csak rövid idő volt. Azóta meg eltelt 80 év. Az unoka öcséim Tolnából, Baranyából, azok ugye, nekem csak Tolnából vannak unoka öcséim, azok ezt az egész történetet már úgy élik meg, mint egy amerikás magyar a visszaemlékezés. Tehát nem kérhetjük számon a folyamatos gyászt, hiszen ezek az emberek éltek, és jól éltek. Egy másik rokonom a Pécsi Filharmóniában fuvolás volt, és amikor a falunkban, hogy mondjam ki, az alsó szelében egy ilyen megemlékezés volt, akkor jött a Pécsi fuvolás rokon, és ő volt a kultúrműsor. Tehát azt kell mondjam, hogy helyére kerülnek az emberek életébe, ezek a történetek helyébe kerülnek, és az az igazi tragédia, hogy a két ország politikai elitjének a magatartásában, a mi történelmeinkben, a történelmi tankönyveinkben nincsenek föltétlenül a helyükön, hanem ellentétes történetek. Mintha két külön történet, sőt a csehekkel együtt három, a németekkel együtt, mintha négy külön történet lenne az egész.
Tanár úr, annyi külön témára ad javaslatot itt, amit még föl kell dolgoznunk, hogy talán csalódást okozunk hallgatóinknak, hogy nem tudjuk itt most mindegyiket részletesen átvenni. Viszont amit előbb említett, ezt a mondjuk úgy összevont szókapcsolatot, tehát a szudéta-magyar találkozást, ezzel kapcsolatban hadd említsem meg, hogy tudomásom szerint a szudéta-német bajtársi szövetség vagy szövetség most először fogja Csehország területén tartani az éves találkozóját, ha jól tudom, Brünnbe jön ez létre, hogy el tudja képzelni azt, hogy valamiféle közös föllépése legyen, ha nem most, de valamikor a közeli jövőbe a németek képviselőinek, illetve a magyarság képviselőinek? Tehát, hogy valamiféle késői érdekérvényesítési deklaráció, vagy pedig föllépés születhet még?
Emlékezés születhet. Érdekérvényesítés az uniós tagsággal elszállt. Tehát gyakorlatilag az elüldözött németek, őket elüldözték, őket nem kitelepítették, ők nem vihettek lovakat meg más. 50 kilós csomagokkal elüldözték azt a németséget Csehországból, aki Csehországot a monarchia leggazdagabb tartományává tette, elüldözték Magyarországról, ahol a török után újraépítették föl a Dél-Magyarországot, Közép-Magyarországot. Tehát a németektől mindannyiunknak bocsánatot kellene kérni, ugyanúgy, mint a zsidóktól, és éppen ezért úgy gondolom, hogy az emlékezés, hiszen 10-12 millió németet üldöztek el Königsbergtől kezdve, Kelet-Poroszországtól, Asig, meg Hebig, meg tehát gyakorlatilag őrületes pusztítást végzett a háború utáni nagyhatalmi politika, mert úgy gondolták, hogy a németeknek kijár a büntetés, és a büntetés egyik része, hogy az új Lengyelország, az új Baltikum, az új Csehszlovákia, az új Magyarország németek nélkül legyen. Tehát fontos lenne a németekkel kapcsolatot. Az nekem nem sikerült, hogy itt Dél-Komáromba hívjunk meg németeket is a megemlékezésre. A szlovákok itt voltak, úgy emlékszem, az utolsó ilyen alkalomban, amikor már én is részt vettem, akkor a kitelepített szlovákok képviselői is jelen voltak, és ez például nagyon hiányzik, hogy legyen galántai vasútállomáson egy közös emlékmű. Fontosak lennének a közös emlékezések, amire egyébként nagyon jó példát mutat az összes felvidéki magyar falu, amelyek érintve voltak, hiszen az itteni emlékezésekbe be vannak vonva. Jó részben vannak vonva a szlovákok is, úgyhogy az én falum is jó példa erre, hogy az emléktáblája a lakosság cserének az kétnyelvű. Tehát ebben az értelemben nagyon sok múlik a mi emlékezésünkön is, hogy ne csupán a rabszolgavásár motívuma jelenjen meg a csehországi deportálásokból, hanem vele együtt, ami az orál historiból kiderült, sok száz család éveken, évtizedeken keresztül visszajárt Csehországba, mert olyan jó volt a gazda. Hát ez aztán végképp nem férne bele a mi emlékezés történetünkbe, vagy az emlékezetünkbe.
De része ez is.
Része ez is, meg az a propaganda, ami harsányan, ugye a Szobja állomásra begördülő felvidéki magyar vonatokat szeretettel köszöntjük hazatérő testvéreinket. Akart a fene hazatérni Tolnába, ugye egy mátyusföldi vagy egy csallóközi ember. Vagy hogy a csallóközi ember, ez a szlovák filmhíradó propagandája, először lát fürdőszobát, mert a csehországi gazda fürdőszobás lakással fogadta őket. Tehát rengeteg hamiskodás, rengeteg egyéni dráma és egyéni siker keveredik. Tehát azért gondolom, hogy 80 év után elsősorban azon kellene dolgozni, hogy ezek a történetek szépen bekerüljenek a közös történetbe, a magyar-szlovák-német közös történetbe, és hát a vége az legyen, hogy az ember nem fa, amit lehet ide-oda telepíteni, az embernek az élete az helyhez kötődik. Azért születtünk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne.
Mint a Tamási Áron, ugye?
Tamási Áron, aki egy amerikai négert idézve mondja ezt, soha nem jutna eszünkbe, egy amerikai néger mondja Ábelnek, hogy akkor, amikor ott üldözik az amerikai falujában, akkor azt mondja, hogy hát azért születtünk, én is szeretnék már itthon lenni Amerikában. Hát ő nekik lassacskán sikerült, remélhetőleg nekünk is sikerül.
Tanár úr az előbbi gondolataival talán megerősíti azt az elvet is, amely szerint az emberek számára akkor kezdődik a történelem, amikor ők belelépnek. Tehát minden, ami előtte volt, az majdnem a középkorral egy szinten van, tehát annyi érdeklődést vált ki, vagy pedig olyan távolatba helyeződik. Tehát hogyha ezzel egyetértünk, azt itt most ugye hallgatóinknak elmondhatom, hogy tanár úr bólogat közben, tehát hogy ezért talán nem is szabad néha, vagy pedig nem tanácsos annyira számon kérni a köztudatnak, vagy a közvéleménynek ezt a mondjuk egy kicsit lassabb reagálását, vagy kisebb érdeklődését, mint amit a témával esetleg professzionálisan foglalkozó történészek elsősorban, meg hát az újságírók is várnának. Hogyha ilyen távlatokat megengedünk, akkor a mi épülésünkre hadd tegyek föl néhány olyan kérdést, amely lehet, hogy városi legendaként és nem megerősített történelmi tényként szerepel a tudatba, például az, hogy maga Trianon létrejötte egy nagy francia magyar ellenességnek az eredménye. Tehát, hogy a francia miniszterelnök, a családi érintettsége folytán, családon belüli negatív tapasztalatai, sőt, anyósát emlegetik. Ez befolyásolta annyira, hogy a Magyarország megítélése egy plusz, vagy inkább több mínusz jelet kapott Franciaország részéről. Mennyire lehet ennek hinni, vagy valóságot adni?
Hát ezt már sok kollégánk, főleg Ablonci Balázs számtalanszor cáfolta, és mi, mint galántai, büszkék vagyunk. Miknai Ida, azt hiszem, ezt nem tudom a nevét sajnos, most nem jut eszembe pontos neve. Tehát a lényeg az, hogy Clemenceau családban a galántai menny a vállás után is, mert elvált Clemenceau fiától, azután is a családi kastélyban lakott, tehát ez semmilyen szerepet, mondhatnánk nulla szerepet játszott, legfeljebb annyit, hogy Clemenceau tudta, hogy hol van Magyarország, és hogy ez a rész galántával együtt levált. Tehát a háborús vereség, ugye? Romsics Ignác 10 okot szokott a diák diákoknak diktálni, de akár 30-okat is föl tudnánk sorolni. Tehát az a Tisza István, aki a korszak egyik legnagyobb magyar politikusa és miniszterelnöke volt, az már 13-ban akart háborút indítani a Balkánháborúhoz csatlakozva, hogy megakadályozza Szerbiának a tengerhez való kijutását. Tehát ilyen lábjegyzetek nem férnek bele a gondolkodásunkba, hanem az, hogy Tisza nem akart háborút. Tisza is háborút akart, csak megfelelő feltételekkel, tehát nem egy vereséggel. És a vereség beismerésében Tisza élen járt, ugye, tehát ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy Trianonnak nagyon sok oka volt, és ezek között az okok között nyilván ott volt az is, hogy az ország 46%-át alkotó 5 nemzetiség, meg a többi kis apró örmények és lengyelek és más kisebbségek egyike sem akart itt maradni Magyarországon. Tehát nem volt olyan, tudunk néhány szlovák politikusról, aki mérlegelte, hogy mi lett volna, ha ezek is jó részt szlovák-magyar kettős identitású keleti tótok voltak, Dvorčákékra gondolok, de alapvetően ez is nagy szerepet játszott, hogy az Úristen adott nekünk a kiegyezés után, 1867 után 50 évet, hogy ezt az országot vagy a Kossuthi eszme, a Dunai Népek Szövetsége, vagy Eötvös József föderatív elképzelése, vagy egy bücsületesen vett kulturális autonómia formájában ezeket az itt felnövekvő nemzeteket megtartsuk. Meggyőződésükben, hazaszeretetükben, hogy szeressék ezt a hazát, ami őknek számukra itt sok száz éven keresztül a magyarokkal együtt közös hazát jelentett. De röviden fogok válaszolni a következő kérdéseire.
Nincs időkorlátunk, inkább legyünk pontosak, mint rövidek. Tehát a tanár úr gondolatai akkor igazolják azt a föltételezést, vagy jól értem, tehát hogy Trianon igazából a kiegyezéskor már elindult a fejlődés útján? Tehát, hogy Trianon egyik fő kiváltóka maga a kiegyezés volt, amikor...
Nem szeretem a fantasztákat, de Kossuthnak ebben a Kasszandra, híres Kasszandra levelében, amelyben ugye Deáknak, amely a Deákhoz meg a Magyar Nemzethez intézett, és mondta, hogy ezzel gyakorlatilag lemondunk az teljes önállóságról. Hadsereg önálló külpolitika nélkül nincs önálló szuverén állam. És a kiegyezésben erről lemondtunk, viszont 50 éven keresztül, 1918-ig gyakorlatilag az egyik legfényesebb korszakát élte meg Magyarország, és ez egy nagy kérdés, hogy mi a jobb, egy banánköztársaság szuverenitása, vagy egy olyan államalakulat, amelyben a 100-200-300 éve üldözött nyugatot utol lehet érni. Ugye, tehát nagyon nagy kérdések ezek, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy a trianoni történet, amelyik velünk él, főleg az egynyelvű Magyarországon, ahol úgy gondolják, hogy mi itt minden reggel azzal kerülünk föl, a Duna balpartján, hogy el vagyunk nyomva. Üzenem Magyarországnak, hogy nem ezzel a gondolattal keltem ma reggel sem föl.
Mondjuk úgy, hogy nem mindenki és nem mindig.
Így van, így van. Meg hogy ez tulajdonképpen a Németh Lászlóhoz kanyarodva, ez egy többletteljesítmény a kisebbségi magyarság részéről, az erdélyi magyarok, a kárpátaljai magyarok részéről. Ez egy folyamatos teljesítés, és ilyen értelemben a spiritualizált, észrevehetetlen határok között ez a kisebbség tulajdonképpen maga tehet arról, hogy nem képes mondjuk az 5%-ot elérni a választásokon.
Értem. Térjünk vissza Beneshez. Egy történész kollégája, a csehországi Tóth Endre volt pár hónappal ezelőtt műsorunk vendége, aki még Edvard Beneš egy korábbi időszakáról, a Csehszlovák köztársasági elnökké választásáról szóló időszakról és azokról az eseményekről, közvetlen az elnökválasztást megelőző eseményekről beszél, amikor egy teljesen más Benest látunk, és egy teljesen más Beneš, illetve a magyarok kapcsolatát meghatározó helyzetet, amikor Beneš udvariasan megkéri a magyar képviselők támogatását az elnökválasztás során. Igaz, hogy annyira jól focizik, hogy még plusz támogatást is szerez magának, talán azt is mondhatnánk, hogy a magyar képviselők nélkül is megválasszák őt elnöknek, de ennek ellenére első telefonja mégis a magyar közösség felé irányul. Tehát volt egy idealisztikus, bár lehet, hogy politikailag számító milliója vagy atmoszférája, ez, ha jól emlékszem, 1935-ben karácsonyán történt, hogy hogy hol volt az a törés, amikor ebből a együttműködő Benesből egy olyan Benes vált, aki kijelentette, hogy a tapasztalataink nem teszik lehetővé, hogy a magyarokkal és a németekkel egy országba létezzünk.
Minden nemzedék másképp néz a történelemre, ahogy a szerkesztő úr is utalt már erre, és ha belegondolunk, hogy a 20. századi magyar politikai elitben ugyanezek a benesi történetek szintén előfordultak, hiszen Horthy Miklós Ferenc József szárnysegédjeként, ugye a tengeri haderőnek a főparancsnokaként tulajdonképpen egy klasszikus monarchista ember volt, aki számára a közös monarchia volt a haza. És ebből lett azután a szegedi gondolat és mások jegyében a háborús vereség után egy olyan államférfi, aki kénytelen volt a trianoni békeszerződéshez az aláírást engedélyezni, kénytelen volt ebben az időszakban élni, és megpróbálni a nagyhatalmilag meghatározott Közép-Európában, mindig is egy nagyhatalmilag meghatározott Közép-Európában élt Benes is, meg mi is, olyan nagyhatalmi támogatást szerezni, amivel a revíziónak esélye lett volna. És hát ez sikerült. Nem sikerült úgy, mint Benesnek. Benes kétszer volt emigráns, két emigrációja sikeres volt. Először létrehozott egy új államot, Csehszlovákiát, aminek részeként helyreállította a Fehérhegy után megszűnt cseh királyságnak a nagyobbik részét. Másodszor pedig a londoni emigrációjában a németek által felszámolt, a szlovák autonomisták által szintén felszámolt, a német kisebbség meg a magyar kisebbség által szintén felszámolt, a szovjetek által Kárpátalját, elzabrált Kárpátaljával szintén felszámolt, és ezt Kárpátalja nélkül helyreállítani. Benesnek a szobra, amit időnként leöntenek Prágában a külügyminisztérium épülete előtt, jelzi azt, hogy Benes egyszerre hős, hiszen mutassunk olyan sikeres politikust a magyar történelemben az utóbbi 300-400 évben, aki ezt meg tudta volna csinálni. A hazának a újra felállítása két alkalommal, két világháború után, emigrációban. A másik oldalon pedig ott voltam egy olyan a Clementinumban, a prágai könyvtárnak a belső udvarán nyitott meg, Václav Klaus nyitott meg egy Benes kiállítást. Én bent szorgalmasan kutatgattam valamelyik helyen, de hallottam, hogy itt lesz a Klaus, és hogy Benes kiállítás, és én is oda szorultam a közönség soraiba, és hallottam Klausnak a dicsőítő ódáját Benesről, aki a 20. századot megnyerte a csehek számára, a németek edzésével együtt természetesen. És mellettem állt egy velem, vagy nálam jóval idősebb prágai polgár, talán tanárember lehetett, és az egyszer csak egy megfelelő pillanatban, amikor éppen csönd volt, elég hangosan megszólalt, hogy zráce, áruló, mert hogy ez a kép is ott van. Benes egyszer elárult a Csehszlovákiát akkor, amikor München után nem üzent hadat, mozgósítva voltak a miéink is, ugye a csallókézi gyerekek is ott voltak a csehszlovák hadseregben, és jöttek haza Szereden keresztül a magyar galántára, ahogy azt Jócsik Lajos gyönyörűen megírja, mikor leszereltük őket kötelezően, és másodszor pedig elárult a csehszlovákát a szovjeteknek, hiszen ő rájött arra, hogy a nagyhatalmilag meghatározott Közép-Európában a következő évtizedekben a szovjetek lesznek a meghatározóak. És ezért elment 43-ban Londonból Moszkvába, Kassára úgy jött haza, hogy Moszkvában a kommunistáknak gyakorlatilag lefeküdt, és az akkori kormány, a Firlinger kormányban már Gottwaldéknak nagyobb szerepe volt. Tehát mindez része Benesnek, nincs törés az életében, hanem a történelem, a világtörténelem ezekkel a kicsi közép-európai államokkal úgy játszik, ami trianoni diktátumunkhoz, ők megkapták a müncheni diktátumot, és a párhuzamok, Bibó István ezt gyönyörűen leírta, a kelet-európai kisállamok nyomorúságában tulajdonképpen máig érnek.
Nagyon szépen köszönöm ezt a parabolát szinte, mert megvilágítja azért azt, hogy a pragmatizmus egyrészt, hogy mennyire fontos politikusi tulajdonság, illetve, hogy milyen értékeléseket vált ki épp azokból, akikkel szemben nem vagyunk pragmatikusak, vagy nem tűnünk pragmatikusnak. Benessel kapcsolatban még egy kérdést engedjen meg. mégpedig azt, hogy bár az előbbi válasz a nagyban magyarázatot is ad erre, hogy miért egyedül Szovjetunió volt az az állam, amely jóvá hagyta, nem csak tudomásul vett, hanem jóvá hagyta a magyarok kitelepítését, vagy pedig hát akár előzését, a németekhöz hasonló előzését, és se az Egyesült Államok, se Nagy-Britannia nem adta hozzájárulását ehhez, hogy tehát, hogy ilyen cezúrát tudtak vonni ezek a nagyhatalmak a között, hogy a németek, illetve a magyarok megítélése nem ugyanoda tartozik, hogy mi lehetett ennek a fő oka?
Hát itt is 10 oka van, de a fő ok talán az, hogy a külügyminiszterek tanácsában, ami végül is a nagyhatalmak külügyminisztereinek a többé-kevésbé permanensen ülésező fóruma volt, nagyon komoly feszültségek alakultak ki. Teherán, Jalta, Potsdam ellenére a külügyminiszterek tanácsában a nagyhatalmak rendkívül éles helyzetekbe kerültek. Az angolok ugye Churchill agyával féltették Európának ezt a részét, amit oda fognak adni, vagy oda is adtak ugye a vasfüggönyön túli területeket. De ha belegondolunk abban a helyzetben, hogy Kassán ott van a kormány 45. április 3-ától, és Prága pedig 9-én szabadul fel, és közben 800 ezres német hadsereg, meg a vlaszovisták itt vannak Csehországban. Tehát még egyáltalán nem volt biztos, és a kassai kormányprogramnak a legterjedelmesebb része, az első 3-4-5 része a csehszlovák hadsereg felállításáról, a mozgósításról, a háború győztes befejezéséről szól. És hát ő is tulajdonképpen állandóan azt nézi, hogy a nyugatiak mit fognak megengedni. Hát nem engedték meg a szovjetek, hogy Prágát az amerikaiak szabadítsák föl, pedig ott voltak pár 40-50-60 kilométernyi távolságra Prágától. Tehát azt mondhatjuk, hogy a szovjeteknek az a fölénye, amit jó részt az amerikai szállítmányoknak köszönhettek, hiszen a perzsa ösvényen Iránon keresztül szállítottak mindent, az élelmiszert, a hadianyagot, minden mást, de a végén Sztálin rájött arra, hogy a katonai foglalás, a háború végjátéka, a balkáni front elmaradása számára Berlinig megnyitja az utat. És ebben a térben ő akart szuverén irányt meghatározni, neki kellett Lengyelországnak a körzön vonalon túli része, tehát hogy Lengyelországot 200 kilométerrel nyugatabbra helyezték, és onnan mindent, ami lengyel volt, mindent, amit német volt, onnan ki kell űzni, el kell kergetni, ugyanúgy, ahogy Kelet-Poroszországot is, ami máig a Oroszország része. Tehát ebből a szempontból Oroszország többlet érdekeltsége a legfőbb ok, hogy ebben a térben az történjen, amit ők akarnak. Másrészt a német vagyon, ami hatalmas vagyon volt minden országban, még a német magán vagyonra is rá tudták tenni a kezüket. Az uránbányákról nem is beszélve. Tehát Oroszország, vagy Szovjetunió pontosan látta, hogy az atomfegyver nek a mielőbbi előállítása nélkül a Szovjetunió többé nem lesz nagy hatalom, és ehhez volt szükség a Jáchimovi uránra is. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a magyar kérdés ebben a nagy játszmában kisebb volt, pedig a kortársak számára nagyobb kérdés volt, mint a mi számunkra, mert mi elfelejtjük, hogy a 2,5 millió, közel 2,5 millió kisebbségi magyar összességét érintette, az erdélyi magyarságot, a vajdasági magyarságot, a kárpátai magyarságot, akár bennünket is felszámolhattak volna, és maradtak volna ezek a etnikailag homogén államok. De szerencsére valóban az amerikaiak rájöttek arra, hogy Magyarország erre képtelen lett volna befogadni ekkora népességet. Így is több százezer menekült volt a háború, a Dél-Erdély elmaradás, vagy Romániánál való maradásánál százezres hullámban menekültek, a mieink is menekültek. Tehát nagyon sok menekült volt, és az amerikaiak jól látták, hogy ez egy humanitárius katasztrófához vezethetett volna. Másrészt pedig hát bizonyos kérdésekben az amerikaiaknál, azzal együtt, hogy a kisebbségi szerződéseket ők sem újítják meg, látták azt, hogy itt ezek az új államok, hogyha, vagy a megújult államok, hogyha megszabadulnak sok millió embertől, ők maguk is nehéz helyzetbe kerülnek. Tehát a munkanélkül is, vagy a munkaerő hiánya nagyon gyorsan megjelenik a győztes államokban is.
Mondandójában, válaszában el is jutottunk egy következő témánkhoz, amikor a terület nélküli visszatérés. Tehát amikor a, például mondjuk a felvidéki magyarság úgy jön vissza Magyarországra, hogy az ingatlan vagyonát hagyja az újonnan létrejött Csehszlovákia, vagy ismét megújul Csehszlovákiába. Tehát a lakosság csere egyezményre gondolok, aminek ugye most hamarosan február végén a 80. évfordulóját ról emlékezhetünk meg. Erről mondaná egy pár szót, tanár úr, hogy tehát így a módosított koordináták alapján, amikor nem lehetett ugyanúgy kikergetni a magyarságot, mint a németeket tették, hogy ez a csehszlovák kormány részéről, vagy pedig a szlovák megbízotti testület részéről egy ilyen módosító kényszerjavaslatként jött, vagy ez szintén benne volt a leszámolás forgatókönyvébe, vagy a felszámolás forgatókönyvébe. Tehát hogy jött elő ez a téma, hogy darab-darab alapon, most ezt természetesen idézőjelben mondom,
ember az emberért
alapon cseréljenek szlovákiai magyarokat magyarországi szlovákokra.
Meglepő módon a forgatókönyvek, vagy nem meglepő módon a forgatókönyveknek a kezdete az Londonban íródik, ott, ahol Benes létrehozza 40-ben az emigráns kormányát, az államtanácsnak nevezett tanácsadó testületet, a katonai testületeket, hiszen ott is a legfontosabb az volt, hogy a külföldi csehszlovák hadsereg nem is akkora méretekben, mint az első világháborúban, de létrejöjjön, a csehszlovák pilótákat többször meglátogatta Churchill-le. Tehát Benes hatalmas munkát végzett, és ebben a hatalmas munkában 40 egy végétől, de talán 42-ben még inkább megjelenik az, hogy a háború után létrejövő új államban mi legyen a helyzet a németekkel és a magyarokkal. Ott vannak még a német szociáldemokraták a környékén, akik a két világháború között a csehszlovák kormányokban is részt vállaltak. Tehát úgy nézett ki, hogy a háború alakulásától függően Benesnek alternatívái vannak a német meg a magyar kérdés rendezésére, és 42 végén, 43 elején jelennek meg az első brutális egyoldalú kitelepítésekben, elűzésekben gondolkodó alternatívák, és azok között meglepően igen korán, sajnos nem lapoztam vissza a dokumentumokba, kiadták a londoni kormány dokumentumai több kötetben, ott megjelenik az is, hogy a németekhez hasonlóan a szovjet hadsereg támadását, Németország elleni támadását kell felhasználni, hogy katonai megoldással kell elűzni a németeket is, és a magyarokat is. És az egyik dokumentum, közre is adták a cseh kollégák, megjelöli a pontonhidak helyét, az Ipolyon és a Dunán, ahol a magyarokat szekereikkel vagy gyalogosan ki kell űzni az újjászülető Csehszlovákiából. Tehát ez a szörnyű gondolat gyakorlatilag Sztálingrád után jelenik meg, most meg sem állunk Berlinig. És innentől kezdve...
Tehát akkor ezek szerint, bocsássa meg a szavával, tehát ezek szerint akkor a Donkanyar kétszeres veszteséget jelentette a magyarság számára?
Hát a magyarság számára nyilvánvalóan a legsúlyosabb veszteséget jelentette, de gyakorlatilag mégiscsak azt okozta, vagy azt eredményezte, hogy a lengyel emigráció, a csehszlovák emigráció elkezdett foglalkozni intenzíven ezzel a kérdéssel, és maga a szovjet vezetés is. Tehát Majszki londoni orosz követ bejáratos lett Beneshez, és ott kezdődtek el az ígérgetések, hogy Kárpátalját az úgysem a miénk, azt nektek adjuk. Ezzel területileg is érdekeltítették a Szovjetuniót a Csehszlovákia támogatása mellett. Az, hogy ott a sok százezer ruszin mellett él 120-130 ezer magyar a két világháború között, meg egy jelentős számú zsidóság is, azt őket olyan nagyon nem érdekelte, nem izgatta, de azt, hogy a Kárpátokon túl, hiszen amit mi Kárpát aljának hívunk, ők azt Kárpáton túli területnek hívják, azzal gyakorlatilag belépnek.
Ez már Európa.
A közép-európai térbe. Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy Benes nagyon gyorsan felismerte, hogy ez egy páratlan világtörténelmi pillanat, amikor a 20 évvel korábban, 20-25 évvel korábban létrehozott nemzetállamot, hiszen az első Csehszlovák köztársaság is nemzetállam volt, ne felejtsük el, mindig tévesztik, hogy nem az a nemzetállam, ahol mindenki egyformán egynyelvű, hanem az a nemzetállam, ami nem a királyság jegyében működik, nem a szocializmus jegyében működik, hanem nemzetállamként, a többségi nemzetállamaként működik, és ez a többségi nemzet több lépcsőben próbálja közigazgatási változtatásokkal, járáshatárokkal, asszimilációs politikával, iskolapolitikával folyamatosan áthangszerelni egynyelvűvé, megtanítani először az államnyelvet, úgy, ahogy azt a magyar királyság is csinálta. Az első ilyen sok nyelvű nemzetállam az a dualizmuskori Magyarország volt, ahol a fele a lakosságnak ugye nem magyar anyanyelvű volt. Ebből a szempontból tehát azt mondhatjuk, hogy a londoni emigráció, majd a 43 karácsonyán létrejött szlovák nemzeti tanács is, és annak a képviselői köztük Vavros Robár is, a 18-ban is komoly szerepet játszott a teljhatalmú szlovák miniszter is, rájönnek erre a páratlan lehetőségre. És Robár megy el a legmesszebbre, jóval messzebbre, mint Benes aztán a végén. Ő neki van az a terve, hogy minden magyar lakta településről a magyarok 70%-át ki kell telepíteni, a többivel aztán már bízunk, és szekerekre kell ültetni, és meg kell adni, hogy melyik településről hány napon belül kell a magyar határt elérni. Hát itt aztán a korabeli Magyarországnak a kormánya, az ideiglenes kormány, amely ugye Debrecenben ült össze először, aztán pedig a Tildi kormány rendkívül határozottan, egy vesztes államként is rendkívül határozottan is, nagyon leleményesen az amerikai diplomatákkal, úgy hívták, Schönbergnek hívták az amerikai nagykövetet, aki nagyon magyar barát volt, szemben Steinhardt-tal, a prágai amerikai nagykövettel, aki meg Masaryk, Ján Masaryknak volt a személyes barátja. Ez a két diplomata egy külön meccset játszott, és remekül megírta egy ma már nem élő kollégánk, Vida István, megtalálják, Vida István az amerikai diplomácia és a felvidéki magyarság sorsa című tanulmányát, ami jól jelzi azt, hogy a szovjetekkel szemben, vagy a szovjetek támogatását kihasználni próbáló Benes hogyan ütközött bele, milyen ellenállásba ütközött bele.
Na, akkor tehát akkor, hogy is mondjam, ez a hátsó udvarba folytatott összeborulás azért működött Amerika és Magyarország között. Hogy néhány gyakorlati elemét a lakosság cserének megemlítsük. Tanár úr is célzott rá, hogy Vavros Robár egy kvótát határozott meg, kinek kell eltűnnie Dél-Szlovákiából. Viszont volt egy érdekes kettőség a lakosság cserébe, hogy míg a magyarországi szlovákok önkéntes alapon, tehát egy toborzás eredményeképpen jelentkezhettek arra, hogy ők szeretnének Szlovákiába, Csehszlovákiába települni. Szlovákiába egy utasításos rendszer, egy lista-szerű összeállítása volt az, hogy kinek kell mennie Magyarországba. Hogy, tehát az ön által említett magyar hozzáállás volt egy benevolensebb, tehát az, hogy rábízta az önként jelentkezőkre, tehát hogy nem próbált meg Magyarország is valamiféle kvótákat összeállítani, hogy kinek kell mennie Szlovákiába?
Szerencsére a magyar kormány, a mindenkori magyar kormányok nem kisebbségi fejjel gondolkodnak. Nekünk a sérelem a fontos. A mindennapi sérelem az tesz bennünket rendes kisebbségi magyarrá. A magyar kormányoknak, főleg a külügyminiszterei számára pedig az eszközöket keresik, hogy hogyan lehet minimalizálni a veszteséget, hogyan lehet tompítani a fájdalmat, hogyan lehet Magyarországot egyenlővé tenni egy győztes államokkal körbevett Jugoszláviával, Csehszlovákiával körbevett térségben. És Gyöngyösi János, mondjuk ki az ő nevét is, nagyon korán felismerte. Ő ismerte a békési világot, kisgazda politikus volt, tehát nagyon jól ismerte a szlovákságot is. Ezzel együtt ugye Gyöngyösi rájött arra, hogy minden eszközbe kapaszkodni kell. Több mint 150 beadványt intézett a Magyarországot, akkor nem a magyar kormányok irányították, hanem a Szövetséges Ellenőrző Bizottság Vorosolyov szovjet tábornok vezetésével. Több mint 150 panasz beadványt, minden dekrétumot, minden plakátot, ami megjelent Rozsnyón és Nyomaszombaton, ott tilos magyarul beszélni, ezeket azonnal jelentették. És a Vorosolyov a végén már azt mondta, hogy a magyarok ugyan folyton a csehszlovák terrorra panaszkodnak, de én nem látom a terrornak. Nincs vér, ugye? Tehát a Gyöngyösi meg ezekkel szórta tele a nagyköveteket, a budapesti nagyköveteket, meg a szövetséges ellenőrző bizottságot. És ebből a szempontból azt mondhatjuk, hogy a magyar kormány nagyon gyorsan rájött arra, hiszen jól ismerte a saját országát, hogy azok a csehszlovák elképzelések, amelyek szerint több mint 500 000 szlovák vagy szlovák származású személy él, és ez utóbbi nagyon fontos, mert ugye lassan mi is magyar származásúak leszünk többségünkben, hogyha még 100 évig az asszimiláció spirál így fog pörögni, ahogy most a 21. század elején. Tehát a magyarországi szlovákok a 7.-8. generációjukban valóban nagyon gyorsan elkezdtek magyarrá válni, magyar anyanyelvűvé válni. Még akkor persze élő szlovák közösségek voltak Békésben, Pilisben, Hevesben és máshol. És Gyöngyösi látta, hogy a szlovákok, vagy a csehszlovákok nem tudnak annyi szlovákot rábeszélni, hogy a 650 000 magyarral ki lehessen cserélni. És a megállapodási kényszer, hiszen a nagyhatalmak azt mondták, mert először a magyar kormány azt kérte, hogy a nagyhatalmak rendkívüli bizottságokat nevezzenek ki, és ők ellenőrizzék, hogy mi folyik itt Csehszlovákiában. Hát a nagyhatalmak tele volt a hócipőjük az ilyen ügyekkel, ezt elutasították, azt mondta, egyezzetek meg ti. Ez a kényszer, ez bekerül a párizsi békeszerződésbe is. A párizsi békeszerződés egyik cikkeje azt mondja, hogy amennyiben 6 hónapon belül Magyarország és Csehszlovákia kormánnyal nem egyezik meg, akkor a külügyminiszterek tanácsához fordulhat Csehszlovákia győztes államként, és akkor majd hoznak döntést a csehszlovákiai magyarokról. Akkorra megjön a fordulat, a jégtörő február, meg a szovjetek most már ellentétes irányú beavatkozása, hogy le kell állítani ezt az etnikai tisztogatási folyamatot, mert katasztrofális következményei lehetnek. Tehát összegezve még egyszer, a Benes mozgástere a dekrétumokkal, amelyek ugye az utolsó dekrétum 48-ban születik meg, az a magyar kérdésben az állampolgárság megszüntetésével és a csehországi közmunkával, illetve a jog és vagyonfosztással lezárul. Ezért rendkívül fontos, hogy abból a 143 dekrétumból körülbelül 3 vagy 4, de talán 5, ahova a szlovák nemzeti tanács is hozzájárulását adja, hogy a Szlovákia területén is érvényes legyen. Az összes többi, persze nagyon sok más is ér, de a magyar kisebbségre vonatkozóan 3 vagy 4 olyan dekrétum van, ami megelőzi és fölülírja a szlovák nemzeti tanács hasonló rendeleteit. A nemzeti bíróságok, a népbíróság, vagy a nemzeti bíróság és a népbíróságok, a vagyonfosztást elrendelő rendeletek többsége a szlovák nemzeti tanács rendelete. Mi viszont meg szoktuk Benes titni, mi is leöntenénk őt valamilyen piros-fehér-zöld festékkel, közben a magyar jogfosztásnak az alapvető dokumentumai a szlovák nemzeti tanács rendeletei, meg a szlovák megbízotti testület, egy korabeli szlovák kormány, hívták így a megbízotti testületet, ahol Gusztáv Huszák volt a belügyi megbízott, rengeteg gonoszságot követett el a rendeleteivel, és hát ők vették át a magyar kérdésnek az elintézését ezekkel a rendeletekkel. 1946. február 27-én, amikor Gyöngyösi János tehát Budapesten, az előtte Prágában megtárgyalt a lakosságcsere egyezményt aláírja, tulajdonképpen nyugodt lelkiismerettel íratta alá. Egész felvidék föl volt háborodva. Akkor már a szlovákiai magyaroknak 5-6 illegális testülete volt. A pozsonyi baloldali értelmiség, a pozsonyi nem baloldali értelmiség, a csehszlovákiai magyar népi demokratikus szövetség Arany László vezetésével, és sok más katolikus papok, református papok komoly ellenálló mozgalmat szerveztek, ami esztergomig ért a katolikusok részéről, Mindszenty nem véletlenül szólalt meg többször is a felvidéki magyarok ügyében, de ekkor, és a lakosságcserét ezért rettenetes súlyú hibának követték el. És azt kell mondjuk, hogy 2-3 dolog mentette meg a szlovákiai magyarságot. Az, hogy mi most itt tudunk beszélni, az, hogy egyetemünk van, az, hogy működő szlovákiai magyar közösség van, az 3 dolognak köszönhető. Az egyik a lakosságcsere, hiszen tudtuk, hogy nem lesz még 100 000 sem, aki emiatt el fog menni innen, jól előre ki lehetett számolni, és hát igaza is lett Gyöngyösének ebben a dologban. Másrészt a lakosságcsere egyezménnyel Magyarország egyenlő partner lett a pozsonyi iroda Wagner vezetésével, Jócsik Lajos a csehszlováki vagy a Magyar Áttelepítési Kormánybizottságnak az elnökeként, a Jócsik, a Dújvári Jócsik, ugye, aki adja, Úristen, hogy nekünk ilyen büntetés már ne jusson kérdéletünkbe, hogy nekünk kelljen a saját népünket vagomba rakni. De ezek az emberek mind tudták a dolgokat. A másik dolog, ami megmentett bennünket, a már emlegetett reszlovakizáció. Ha szót fogadunk annak az üzenetnek, hogy magyarok, ne jelentkezzetek a reszlovakizációra, akkor ezt a 400 000 jelentkezőnek egy jelentős része valószínűleg Csehországba kerül. Vagy valami más találnak ki, és akkor erőszakkal úgy, ahogy az Lénárd falva környékén megtörtént, hogy Srobárnak ugyan nem teljesült a vágya, de lokális hatóságok kirakták őket a magyar határra, vagy elüldözik, mint a kassai magyarokat egyoldalúan a városokból. Tehát a reszlovakizáció a helyben maradás lehetőségét biztosította, biztos nagyon sok ezer magyar, ha már egyszer föltettem a megcsent a nevemre, annak aztán fogom levenni a reszlovakizáció jegyében, tehát nagyon erősen hathatott. De tudjuk, hogy a 60-as népszámlálásra nagyjából helyreállt a 500 000-nál nagyobb szlovákiai magyar közösség, tehát a reszlovakizáció kudarcba fulladt. A harmadik dolog pedig a nyugati nagyhatalmaknak a segítsége a párizsi békekonferencián, és később is, tehát ilyen értelemben a túlélésünknek legalább ezt a három mozzanatát egy jó szlovákiai magyar tankönyvbe a kérdések közé be lehetne írni.
Hát bízunk benne, hogy ez a beszélgetés is, hogyha nem tankönyvi szinten, és talán nem is középiskolás fokon, de próbáljunk meg eredeti céljainkhoz hűek lenni, hogy közérthető módon mond el olyan kérdéseket, amelyről általában a hozzám hasonló hétköznapi történelmi iránt érdeklődő embereknek talán nagy segítséget nyújt ahhoz, hogy a kereteket kijelölje, hogy mi az, amiben egy téma elképzelhető, vagy pedig történhetett annak idején. Én nagyon szépen köszönöm Szarka László tanár úrnak, hogy egyrészt időt szánt ránk, hogy elfogadta az Adásidő Podcast meghívását, és bízom benne, hogy a közeljövőben ismét találkozhatunk. Azt mondjam, sajnos az olyan problematikus kérdések, mint a például mondjuk a Benes dekrétumok egyes részei, vagy a lakosságcsere problémának néhány, az ön által is említett embertelen mozzanatai mellett valamiféle pozitívumokat is halljunk. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a felkérést.
Köszönöm a kedves hallgatóinknak is a figyelmet.